mindenkor veled vagyok, Uram, megragadtad jobb kezemet. Tanácsoddal vezetsz, Istenem, és végül dicsőségbe fogadsz be engem. Testem és szívem elsorvadhat, de szívem kősziklája, te vagy örökké, Istenem. Én mindenkor veled vagyok, Uram, megragadtad jobb kezemet. És valljuk meg bűneidet. Istenem, bűnbánattal vallom, hogy terméketlen fa az életem. Pazarlod rám kegyelmedet, és nem termem gyümölcseit. Mégis kérlek, légy hozzám irgalmas, és teremts bennem élő hitet, amely nem fárad el a jó cselekvésében. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Meg is verték, azután félvoltan otthagyva elmentek.
Történetesen egy pap ment azon az úton, de amikor meglátta, elkerülte. Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, és amikor meglátta, ő is elkerülte. Egy úton lévő samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Aztán feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba és ápolta. Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki, viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. Mit gondolsz, e három közül ki volt a fele barátja a rabló kezébe esett embernek? Ő így felelt, az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre azt mondta neki, menj el, te is hasonlóképpen cselekedj. Dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedik.
Emese szorgalmasan járt konfirmációi előkészítőre is,
a nyáron, és most itt az ideje, hogy az ünnepélyes konfirmációja megtörténjen. Hogy a gyülekezet is hallja hangodat, a kiskátéból légy szíves, mondj egy parancsolatot, magyarázattal együtt, melyiket a tagadat? Jó, valós. Mi a tehesség? Ezt tudod mondani?
Nem csak néz, hanem Isten ígéjével.
Isten ígéjével és parancsolatával együtt van ez a vég. És hol van ez megtudva? El tudod mondani?
Máté
hangjuk van végén. Van?
És azt mondja, hogy mennyitek és terültek tanítványát mindent értek, és szeretteinket meg a szeret, ki ő személyek.
Ki mondta ezt? Tanúsítani tudom a gyülekezetnek, hogy végig tanít vele a kis kátét, szolgálatosan tanult, a kislány, úgyhogy most már közvetlenül kérdezem, és akkor a konfirmáció feltartása kerül sor. Légy szíves volt. Elfelejtjük meg a középen. Kedves konfirmandus testvérem, Isten az Úr Jézus Krisztusért a Szent Keresztségben gyermekévé fogadott véget, amikor még nem tudta megvallani a hitedet. Konfirmációjuk előkészítő bizonyságot tettél arról, hogy megismerhet hitünk alapvető igazságait a relatívus egyház tanítása szerint. Eljött most az ideje annak, hogy Isten színe előtt a keresztény gyülekezet jelenlétében vallást tegyél a hitedről, a keresztségben nyert fegyelemről, a Jézus Krisztus vére állán szerzett bűnbocsánatról, és az örök élet reménységéről. Először mondd el, légy szíves, az apostoli hitvallást a gyülekezettel együtt. Kérem a gyülekezetet, álljunk fel, és együtt hangosan mondjuk meg a vallást. Hiszen egy
Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a pokolba, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőknek és holtaknak. Hiszen Szentlélekben, hiszen az egyetlen Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Tessék el! Akarsz-e ebben a hitben megmaradni, és evangélikus keresztény hitedről kitartó hűséggel és szolgáló szeretettel bizonyságra tenni. Akarsz-e?
Akarok.
Isten az, aki ébreszti benned az akarás és a cselekvés az ő tetszése szerint. Most mondd el a konfirmációi vallásvétel. Én?
Én, Márk Valása.
Hálát adok Istennek.
Hálát adok Istennek.
Az én teremtőmnek,
az én teremtőmnek,
hogy engem a keresztség által gyermekévé fogadott.
Hogy engem a keresztség által gyermekévé fogadott.
Hiszen, hogy Jézus Krisztus az én Uram,
hogy Jézus Krisztus az én Uram,
és megváltó, aki nekem is, bűnbocsánatot szerzett a kereszten.
Aki bűnbocsánatot szerzett nekem a kereszten.
Vallom az evangélikus egyház. Tiszta és igaz tanítását. És hozzá hűséggel ragaszkodom. Kérem a Szentlélek világosságát. és erejét,
hogy a
bűn
ellen
harcoljak,
a
szeretetben
növekedjek,
és a hitben megálljak, mint halálig. Keresztény testvéreink, hívjuk segítségül Isten szent lelkét, hogy ő maga világosítsa és erősítse meg a hitben ezt a konfirmandus testvérünket, és minket mindjártukat. Énekeljük el a 229. számú énekünk első versét. Jövel, Szentlélek, Úristen!
Mindenki, aki Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt megírva találjuk, Ezékiel próféta könyve 18. fejezetében, a 25. versről kezdődően a következőképpen. Ti azt mondjátok, nem következetes az Úr. Figyeljetek, Izrael háza, én nem vagyok következetes? Inkább ti nem vagytok következetesek. Ha az igaz eltér az igazságtól, álnokul él és meghal, azért hal meg, mert álnokul élt. Ha pedig a bűnös megtér és nem követi el többé bűnét, hanem törvény és igazság szerint él, akkor megmenti az életét. Ha belátásra jut és megtér, és nem követi el vétkeit, élni fog, nem hal meg. De Izrael háza azt mondja, nem következetes az Úr. Én nem vagyok következetes, Izrael háza. Inkább ti nem vagytok következetesek. Ezért mindenkit a maga tettei szerint ítélek meg, Izrael háza, így szól az én Uram az Úr. Térjetek meg, hagyjátok el vétkeiteket, akkor nem fogtok elbukni bűneitek miatt. Hagyjatok fel vétkeitekkel, amelyeket elkövettetek, és újuljatok meg szívetekben és lelketekben. Miért halnátok meg, Izrael háza? Hiszen nem kívánom a halandó halálát, így szól az én Uram az Úr, térjetek hát meg, és éljetek. Amen. Kedves testvéreim, a választott nép történelmének keserves korszakát jelentette a babiloni fogság, a Krisztus előtti 5.-6. századi események, amelyek Izrael, majd Júda pusztulásához vezettek. Megszűnt létezni az ország. A választott népet pedig fogságra hurcolták, Babilonba száműzték. Földjeiket, városaikat idegenek, pogányok vették birtokba és vitorolták. Ez a folyamat, ez az esemény hosszú évszázadokon keresztül érlelődött. Józan politikával, ügyes diplomáciával talán elkerülhető lett volna. De amint lenni szokott, mindig csak utólag derül ki, hogy 50, 100 vagy talán 200 évvel ezelőtt rossz döntést hoztak a nép vezetői. Nem azzal a nagyhatalommal kötöttek szövetséget, amelyik majd győztes lett, hanem a vesztes oldalra kerültek. A fogságra hurcolt nemzedéknek már nem volt módjában megváltoztatni, megakadályozni az eseményeket. Ezeknek az eseményeknek, a bukásnak, a fogságra hurcoltatásnak be kellett következniük. Egy hosszú folyamatnak volt ez a következménye, a vége, amelyet az utolsó pillanatban már nem lehetett megállítani, visszafordítani. A következő nemzedéknek a fogságban kellett megszületnie és felnőnie. Ők ugyancsak tehetetlenek voltak sanyarú sorsukkal szemben. A választott nép azonban mindig minden helyzetben megőrizte saját önazonosságát. Vigyázott hagyományaira. Két fontos tényezőre épült identitását megőrző hagyománya, amely tényezők minden mai napig meghatározzák e nép élni akarását, közösség formáló erejét, összetartását. Istenbe vetett hitét, és népének történelmét minden gyereknek meg kellett tanulnia, s ez a családban megszabott, évezredek óta gyakorolt rend és szertartás szerint történt. Hitét és történelmét, úgy ahogy leírja a Biblia, a választott nép fiai úgy tudták és tudják ma is, mint ahogy mi tudjuk a mi atyánkat. A fogságban is megtanulták a gyermekek ezt. Mert ennek rendje a család mindennapi életéhez hozzátartozott. Sokat tanulhatnánk a választott nép szokásaiból. Mi hittanórákon, istentiszteleten tanuljuk meg hitünk, vallásunk sarkalatos tételeit. Történelmünket pedig az iskolában, kornak, divatnak, politikai széljárásnak a függvényében. Hiányzik viszont családjaink életéből az a rítus, az az elszántság, amikor az egész család együtt van, és hitünk és saját népünk történelmének legfontosabb, mindig érvényes és hiteles alaptételeit magunkba szívhatnánk. Vannak azért jó példák is nyilván, és ma egy ilyen nagyon jó példának lehetünk a tagjai, távolra szakadt testvéreink, mennyire vigyáznak arra, hogy a gyermekeik hitben és népünk kultúrájában növekedhessenek, hogy identitásukat ne kelljen feladniuk. Köszönjük ezt a Márka családnak, nem tudom, hogy a szülők vagy a nagyszülőket dicsérjed, de nagyon köszönjük, és sokan tanulhatnának ebből. Mindezt azért mondtam el a választott népről, hogy megértessük a babiloni fogságra hurcolt, illetve a babiloni fogságban felnővő nemzedék érzéseit híven tükröző közmondást, amelyel kezdődik Ezékiel próféta könyvének 18. fejezete. Az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle. Ők ugyanis nagyon jól ismerték népük történelmét, és a 10 parancsolatot is, mely szerint Isten megbünteti az atyák bűnéért a fiakat is, harmad és negyed ízig. A fogságban szenvedő nemzeték meg volt győződve arról, hogy apáik elejük bűneiért bünteti őket az Isten. Apáikra, nagyapáikra már nem tudtak tisztelettel nézni és emlékezni, mert őket okolták keserű sorsuk miatt. Isten büntetéseként értelmezték helyzetüket. Ezt az érzést, gondolatot mi is jól ismerjük. Történelmünk, magyar népünk történelmének alakulása bizony népünk nagy részét kisebbségi sorsba kényszerítette, és azóta is sokat panaszkodunk, és nagyon fáj nekünk mindaz, ami történt. Nemzeti imánkban pedig meg is fogalmazódik az a gondolat, hogy keserű sorsunk tulajdonképpen bűnhődés. Tehát büntetés rajtunk, amit okkal viselünk. Megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt. Többek között azért olyan kedves számunkra ez az ének, mert azt fejezi ki, amit tényleg érzünk és gondolunk. Hasonló gondolatoknak, érzéseknek szoktunk hangot adni, amikor embertársaink mérhetetlen és megmagyarázhatatlan szenvedéseit, nyomorúságait látjuk. Katasztrófák, árvizek, földrengések mögött, szerencsétlenség és betegség mögött hajlamosak vagyunk Isten büntetését sejteni, és nem egyszer ki is mondjuk, hogy ezt vagy azt az embert megverte az Isten. És még az is előfordul, hogy a kárölöm is kiül az arcunkon, mert az illető életében és ősei életében konkrét bűnöket vélünk felfedezni, kezdünk emlékezni azokra. Ezeket a gondolatokat és érzéseket belőlünk nyilván legtöbbször a gyűlölet és a harag váltja ki. Az apák ettek egrest, és a fiak foga vásott el tőle. Közmondásban kifejezésre jutott érzelmeink, gondolataink tévesek, mondja az a próféta. Ez tévedés. Isten nem bünteti a fiakat, szüleit, ősei vétkeiért. A 10 parancsolatban is Isten figyelmezteti az embert, megbüntetem az atyák vétkét a fiakon és harmad negyedizik, de ez hozzá tartozik még az a mellékmondat, akik gyűlölnek engem. Sem Babilonban, sem itt, senkit sem büntet ősei vétkeiért az Isten. Isten megvesztegethetetlen igazsága, ítélő igazságát nem szabad kétségbe vonni. Ha Isten büntet, mindenki azt kapja, amit érdemel. Kiki a saját vétkeiért, saját mulasztásaiért fog bűnhődni. Isten ítélő széke előtt csak is saját tetteinkért fogunk felelni, a saját életünkről kell majd számot adnunk. Ez egészen egyértelmű és világos üzenete a Szentírásnak, a Szentírás majdnem minden részéből, történetéből kiolvasható. Gondolatmenetünk másik nagy tévedése az volt, hogy magát a babiloni fogságot is Isten csapásaként, Isten büntetéseként értelmeztük. Így is lehet értelmezni. Az a sors, az az élethelyzet, amelyikben vagyunk, amelyikbe beleszületünk, legyen az diktatúra, vagy kisebbségi sors, vagy gazdasági nyomorúság, és így tovább, ezeket mégsem szabad Isten büntetéseként éreznünk és értelmeznünk. Ez nem büntetés, hanem Ezékiel próféta szerint kihívás, feladat. A szegényebbek közé tartozni, elnyomottnak lenni, katasztrófát átélni, ezek mind sajátos élethelyzetek, amelyek más és más próbatétel elé állítja az ember. Tudunk-e emberek maradni? Tudunk-e uralkodni gyűlölettől fűtött indulatainkon? Meg tudjuk-e osztani testvéreinkkel azt a keveset, ami számunkra is szűkösen elég? Meg tudjuk-e tartani hitünket ilyen és hasonló körülmények között? Ez a kérdés. Megfeledkezünk sokszor Istenről, netán megvádoljuk őt, hogy büntet minket, és megharagszik ránk. Pedig helyzetet ad, lehetőséget ad számunkra, hogy hitünket megőrizzük, hogy emberséggel tudjunk élni. Ma már azt is tudjuk, ízlelgetjük alaposan, hogy a szabadsággal élni sem olyan rózsás dolog, mint azt néhány évtizeddel ezelőtt kívülről szemléltük és reméltük. A szabadságnak, a jólétnek is megvannak a sajátos kísértései, amelyek között semmivel sem könnyebb embernek maradni, mint más élethelyzetekben. Istentől rendelt sorsunk tehát nem büntetés, hanem feladat, kihívás, próbatétel. Itt a nekünk osztályrészül jutott élettérben embernek maradni, megmaradni, Isten igéje tanítása szerint élni, embertársaink javát szolgálni, szeretettel. Szép és nemes feladat ez. Mások a feladatok itt, mint a szomszédországban, mások a feladatok az óceán túl, de mások a feladatok mondjuk a fiatalok számára, az öregségben, vagy az időskorban, a betegségben. De mindenkinek megvan a maga feladata, és ez sohasem büntetés, hanem kitüntetés. Mert akire sokat bíztak, nehezebbet bíztak, attól sokat várnak. Isten segítsen helytállni, megmaradni ott, abban az élethelyzetben, azok között a feladatok között, amelyeket Isten nekünk szánt. És erre igen jó példa volt a felolvasott evangélium, az irgalmas samaritánus példázata is. Lám a gyűlölt samaritánus, mert zsidó és a samaritánus gyűlölte egymást. Az segített a másikon, és nem az, akinek igazán kötelessége lett volna a testvérén segíteni. Attól függően, hogy feladatainkat hogyan teljesítjük, tetteink jóknak vagy vétkeknek bizonyulnak. Isten nem kilóval méri a jó és gonosz tetteinket, hanem folyamatában ítéli meg az életünket. Erről szólt ez a proféta ige. Nem biztosíthatjuk be magunkat X számú komoly fajsúlyú jó tettel, hogy azután éljük a magunk életét vígan, és ne törődjünk többé azzal, hogy tetteink megfelelnek-e Isten akaratának vagy sem. Ez nem működik. Ha valaki a rossz útról az utolsó pillanatban tér meg a jó útra, az Isten útjára, azt Isten elfogadja, és nem emlékezik meg bűneiről, és nem fogja megbüntetni. Ha azonban valaki a jó útról hajlik a gonoszra, az elbukik, és Isten ítéletét vonja magára. Mert amilyen kevéssé tehető valaki felelőssé szülei vétkeiért, épp oly kevésbé támaszhat szülei példás élete címén igényt előnyökre. Sőt, még saját régebbi engedelmességünkre, helytállásunkra sem hivatkozhatunk. Mert ha gonoszhoz fordultunk, az, ami jó volt, az mind értékét veszíti. Hát ettől őrizzen meg bennünket a mi mennyei atyánk, aki nem akarja a bűnös halálát, hanem azért munkálkodik közöttünk, hogy megtérjünk és éljünk. Amen. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő igéjét és annak hirdetését, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Amen. Adjon néked békességet.